A dobogóra kerülés lehet a cél a magyar női és a magyar férfi vízilabda válogatottnak is a budapesti világbajnokságon, mondta az Inforádiónak a Magyar Szövetség elnöke Kemény Dénes. Először a világbajnokság előkészületeiről beszélgettünk.
VB-t egy minisztérium által létrehozott non-profit KFT szervezi, mi kívülről segítjük őket, két munkatársunknak van közvetlen szerződése a KFT-vel, aki napi szinten adja át azt a tapasztalatot, amit a saját rendezvényeinken begyűjtöttünk, úgyhogy nem hiszem, hogy bármi probléma lesz a világbajnokságon sem. A klub események és a VB között két olyan lényeges magyarországi esemény, az egyik a Benokupa, ami Budapesten lesz, a férfiaknak a felkészülési tornája, a másik pedig közel egyidejűleg női torna, a Vodafone Kupa, az viszont Miskolcon lesz, ott játszik az Egyesült Államok csapata is, valamint a két legnagyobb esélyes a férfi és a női VB-n esetében a két olimpiai bajnok, USA a lányoknál és Szerbia a fiúknál, mindkét csapat játszik barátságos mérkőzést a magyar válogatottal. Egerben a lányok az USA-val és Kecskeméten a fiúk a szerbekkel.
Meg lehet-e fogalmazni már most az elvárásokat? Egyáltalán az elmúlt évek tapasztalatai alapján hol van a helye a magyar női és a magyar férfi vízilabda válogatottnak?
Mindkét csapat képes megverni mindenkit, vagy majdnem mindenkit, de hát egy meccsen meg lehet verni tulajdonképpen bárkit, és mindkét csapat képes az 5-8 között is végezni, hogyha egy vagy két fontos meccsen rosszul játszik. Tehát nincs a magyar válogatottnak egyértelmű előfölénye a nemzetközi mezőnnyel szemben, de benne vannak a nemzetközi mezőny legjobb csapatai között. Ez azt jelenti, hogy abban a 32 percben, ameddig a mérkőzés tart, hogyha én nem vagyok rosszabb, vagy uram, bocsánat, egy-két góllal jobb vagyok, akkor miért ne győzhetném le az ellenfelet? Most a lányoknál, kezdjük udvariassági sorrendben, a lányoknál ugye a holland, az olasz, az orosz, a görög, ezek mind erős európai ellenfelek, ehhez még hozzávehetjük Kanadát, USA-t, Ausztráliát, ezek a meccsek, ezek nehéz meccsek. De a lányok megmutatták, hogy ezeket a meccseken tudnak nyerni, nem véletlenül játszottak az olimpián elődöntőt. A fiúknál is ugyanúgy föl tudok sorolni 5-6 csapatot, most nem állok neki, nyilván délszlávok, egy-két latin ország, Ausztrália mindenképpen a legerősebbek között van, ott is győzelmi esélyt tudunk vízbeszállni bárkivel szemben, de nem vagyunk mondjuk 2-3 góra jobbak a teljes mezőnynél. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy budapesti világbajnokság a közönség hatására elsülhet nagyon jól. Én örülnék, az előbb kérdezte az esélyeket, én örülnék a két éremnek, nyilván azon belül nagyon örülnék, hogy az egyik arany lenne. A reális esély az, hogy lesz két érmünk, de nem lesz benne arany, de miért ne lehetne? A legnagyobb probléma egy hazai világversenyen az lehet, amikor nem megy a játék, akkor milyen hatással van a játékosra a sok ezer hazai szurkoló. Ha erre sikerül a két csapatot felkészíteni, akkor szép eredményeink lesznek, mert nyilván, ha jól fogunk játszani és vezetünk, akkor a közönség az plusz erőt fog adni, az ellenfelet meg megfélemlíti. Mondom, itt a lefagyhat a csapat, ha rosszul játszunk, az ellenfél vezet, és mégis azt érzi, hogy itt sok ezer ember az ő, a mi győzelmünket szeretné.
Van valamilyen egyéb aktivitás, módszer vagy ötlet, amellyel még fokozzák a sportág iránt érdeklődést ezen a matchdömpingen túl, amely a következő hónapokban vár a szurkolókra?
Nyilvánvalóan a játékosok a főszereplők, ők a jó értelembe vett primadonnák, ők tudják vonzani a közönséget, és olyan kommunikációs terveink vannak, hogy a játékosok kerüljenek fókuszba, a népszerű játékosok, lányok esetében is van néhány kifejezetten elismert és szeretett csillag a csapatban, a fiúknál is, és ebbe az irányba mozgunk. A másik, ami egyértelműen a mai kor követelménye, hogy a social media összes csatornáját használjuk ki, ahhoz, hogy Magyarországról és külföldről is a rajongókat magunkhoz kössük.
Szűk fél évvel ezelőtt választották újra, akkor rendezték a szövetség tisztújítását, egy kicsit átalakult a vezetés is, a korábbi kommunikációs vezető Heszmáté lett a főtitkár, Nemcsik Balázs ügyvezető igazgatóként folytatja. Ugye társelnök maradt Beck György, a két alelnök a szövetségben, Molnár Tamás és Vári Attila. Mennyire működik ez a felállás, és hogyan néz ki a napi gyakorlatban a munkamegosztás önök között?
A sok esemény miatt a főtitkári teendők olyan szinten megnőttek, hogy ketté kellett osztani, és ezért lett egy ügyvezető és egy főtitkár. Itt most nem is a személycsel az érdekes, mert maradhatott volna a főtitkár, nem csak olyan ügyvezető lenne a Eszmáté. Ők szépen elosztották a feladatokat, nagyon sokan dolgozik mind a kettő, különösen a világbajnokságban, a Nemcsik Balázs vállal szerepet az előbb említett non-profit KFT-ben is. Maga az elnökség, a stratégiai döntések, azok elég sűrűn vannak elnökségi ülések, azokon hozzuk ezt meg. Két elnökségi ülés között, hogyha nem nagyon fontos a döntés, és vélhetőleg egy egyszerű és egyöntetű lenne az elnökség álláspontja, akkor két elnökségi között az ügyvezetés, akit előbb említett urakból áll, két alelnök, társelnök, elnök, tudunk úgy döntést hozni, hogy ne kelljen várjon az érdekelt a mi döntésünkre, hanem ahogy ez megtörtént, akkor hatályos legyen, amit aztán a következő elnökségén véglegesítünk, de lényeges stratégiai kérdésében bármennyire is sürgős lenne, akkor inkább rendkívüli elnökségülést összehívok 48 órán belül, az a fontos, hogy legalább 90 ráérjünk, és akkor elnökség dönt nagyon lényeges kérdésekben, azt nem vállalja az ügyvivő testület.
Melyik a legfontosabb feladatok a következő 3 évre a Tokiói olimpiáig? Milyen célokat, milyen stratégiai feladatokat tűztek ki?
Én azt gondolom, hogy a TAO pályázatok óriási segítség az egyesületeknek, a szövetségnek is. Annak a minél gyümölcsözőbb felhasználása irányába szeretném a pályázati bírálatok kritériumrendszerét elmozdítani. Ezt az elnökség megértette, mert azt láttuk, hogy az egyetlen motiváló tényező a pályázatoknál a létszám volt. A létszám pedig a minőségi termelést, a minőségi munkát nem segíti elő, mert hogyha az egyesület akkor tud nagyobb összegre pályázni, ha minél több gyereke van, a minél több gyereknek a vízfelület viszont sajnos nem nő meg, hiába van több pénze, hogy béreljen, hogyha egyszerűen az úszoda nem tudja adni, mert vannak más sportágak is. Ez a minőségi munka rovására megy, mert túl sok gyerek között a kiemelkedő tehetségek nem kapják meg azt a gondozást, azt a képzést, ami szükséges. Ezért most bizonyos extra összegek aszerint kerülnek majd a szorzóba bele, hogy így mondjam, a játékos szolgálat. Továbbra is egyébként a létszám lesz az egyik szorzó, csak a másikba ott próbálunk változtatni, hogy érdemes legyen az egyesületnek válogatott játékosokat nevelni, akár utánpótlás, akár felnőtt válogatottokat. És annak is elismerjük, aki nevelő egyesület, és 2-3 év után, hogy nála játszott egy tehetséges játékos, továbbadja egy olyan egyesületnek, hogy a fejlődése a fiúnak fölgyorsul. Ettől még ő ugyanúgy ezt a játékost a saját magáinak tudhatja, amikor pályázik. Tehát ez mindenképpen egy lényeges dolog, mert az nem lehet, hogy válogatott edzésen vízilabdázni kell tanítani játékosokat, és én is az utolsó 4 évben még kapitányként 2008 és 2012 között, meg utána a Benedek Tibi is azt érzékelte, hogy olyan tudáshiányosságok kerülnek be felnőtt válogatottba játékosok, hogy az meglehetősen nonsense, hogy ott az egyéni képzésben hiányosságokkal kell dolgozzon egy felnőtt válogatott edző.
Ezeket a hiányosságokat mikorra tudják bepótolni, hogy látja?
Hát most a konkrét hiányosságokban nem mennék bele, azt gondolom, hogy már a most aktuális TAO bírálati időszakra a pályázatokat az egyesületeknek úgy kell majd beadják, hogy már figyelembe fogjuk venni a minőségi játékosok számát egy egyesület esetében. Vagy azért, mert jó szemmel elhozták egy kis egyesületből a tehetséges gyereket, és így lett belőle válogatott, vagy azért, mert a kis egyesület olyan gyereket nevelt, aki egy másik egyesületből aztán bekerült a válogatottba. Tehát ezt már most figyelembe vesszük. Azt szeretném, ha Tokióra a tehetséges fiatal játékosok annyira képzettek legyenek, hogy a válogatottak, fiú-lány válogatottak úgy rakhassák össze a szövetségi kapitányok a csapatokat, hogy ne kelljen a napi munkában az egyéni képzéssel különösebben foglalkozni, valamennyit mindig kell, de ne ez legyen a fő hangsúly, hanem azon a taktikai képzésen, amivel aztán a csapat meccset nyer.
Összességében, hogyha az utánpótlásban végzett munkát tekintjük, mekkora az edzők szerepe, és szükség van-e esetleg további képzésre bizonyos területen? Akár kérdezhetem ezt úgy is, hogy mekkora a szakma szerepe, hogy tényleg mindent megtanítsanak, ami ilyenkor fontos, és mekkora a pedagógiáé, hogy motiválni tudják a gyereket, vagy akár a személyiségfejlődésüket segítsék?
Hát ez a sorrend, először a gyerekben jó vízilabdást kell csinálni, másodszor pedig segíteni kell abba, hogy amikor igazán fontos, akkor nyújtsa a legjobbját, illetőleg, hogy mindig, miután csapatsportról van szó, a legjobbját a csapat érdekébe adja a csapat szolgálatára. Tehát, hogyha ez így megoldható, akkor én azt gondolom, hogy erősek lesznek a magyar válogatottak. Mondom, mi ennek egy másik oldalát is az elmúlt most már 4,5 évben próbáljuk erősíteni. Szeptember 1-től csak az az edző ülhet le a kispadra, akinek licensze van. Ilyen nem volt a magyar vízilabdában, licenszet pedig akkor kap egy edző, hogyha az elnökség által kijelölt kritériumoknak megfelel, azaz olyan szintű végzettsége van, amit mi elegendőnek találunk. Ezért képzéseket vezettünk be, most már a második évfolyam fog végezni júniusban. Segítjük az edzőinket, hogy a TF újrainduló szakedzői szakára minél többen bekerülhessenek, valamint az alacsonyabb képzettségű edzőknek egy ilyen különböző továbbképző tanfolyamot szerveztünk, amelynek az eredményes vizsgát követően ők is megkaphatják a licenszet. Tehát ugye azt mondtam, hogy szeretnénk, hogyha a TAO pályázat eredménye az lenne, hogy az edzők jobban gondozzák a tehetségeiket, de hogy az edzők tudása minél magasabb legyen, képzést és továbbképzést szervezünk.
Kemény Dénest, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökét hallották.
Öt karika.
Már a véget ért az öt karika. Friss műsorral legközelebb jövő pénteken este 7:30-tól várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján a www.inforadio.hu oldalon keresztül. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Farkas Dávid.